hozzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Át kell gondolnunk, mit jelent számunkra, hogy Mária népe vagyunk. Katolikus vallásunk nem csupán kulturális tény, hanem egész életre szóló személyes meggyőződés. Ezt mondta Erdő Péter bíboros primás Esztergom Budapest érsek reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájának szentelési évfordulóján bemutatott szentmisén, amelyen részt vettek az Egri Egyházmegye Szentévi zarándoklatának papjai és hívei Ternyák Csaba egri érsek vezetésével. A Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnáját II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte fel. A türk országok kulcs szerepet játszanak a magyar diverzifikációs erőfeszítések sikerében, hazánk ezért az együttműködés további fejlesztésében érdekelt, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Gebelében a Türk Államok Szövetségének külügyminiszteri ülésén. Szijjártó Péter emlékeztetett, Magyarország mostanra Törökországból is importál földgázt, miközben a török áramlatvezeték nélkül egyáltalán nem is lenne lehetséges az ellátás, hiszen Ukrajna beszüntette az orosz tranzitot. Kitért arra is, hazánk idén csak nem 600 ezer tonna nyersolajat vásárol Kazasztántól. 2010 óta duplájára nőtt a kétoldalú kereskedelem mértéke a türk országokkal, elérve az évi nagyjából 5 milliárd dollárt, a magyar egyetemek évente 1040 diákot fogadnak ösztöndíjjal a türk országokból. Szijjártó Péter aláhúzta, a csehországi választások eredménye új politikai irányvonalat vetít elő, ami a visegrádi együttműködés újjáéledését is elősegítheti, ezért javaslatot tett egy V4 TASZ külügyminiszteri találkozóra, amelyel hidat képezhetnének kelet és nyugat között. A tárcvezető sérelmezte, hogy Európa háborús pszichózisban szenved, és ezért az energiaellátás kérdése is túl ideologizáltá és túl politizáltá vált, illetve üdvözölte a türk államok hozzájárulását hazánk energiabiztonságához. Bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen ellen a Patrióták Európai Parlamenti frakciója. Az unió gyengébb, mint valaha, az Európai Bizottság hibás döntései tönkreteszik a kontinens gazdaságát, fenyegetik a polgárok biztonságát és kikezdik a tagállami szuverenitást, indokolta a döntést Gál Kinga, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegációjának elnöke, egyben a frakció első alelnöke az Európai Parlamentben. Orbán Viktor kemény hangvételű Facebook posztban válaszolt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentésére, miszerint Ukrajna mindenképpen csatlakozni fog az Európai Unióhoz, akár Magyarország támogatásával, akár anélkül. A magyar kormányfő szerint nem erkölcsi kötelesség Ukrajna csatlakozásának támogatása, és egyetlen ország sem zsarolhatja be magát az EU-ba. Donald Trump nem akar eszkalációt látni az orosz-ukrán háborúban, és ennek megfelelően hozza meg a döntést nagy hatótávolságú rakéták rendelkezésre bocsátásáról. Az amerikai elnök erről a Fehérházban beszélt. Trump újságírók előtt közölte, közel áll ahhoz, hogy meghozza a döntést a Tomahawk rakétákkal kapcsolatban, amelyek a NATO-n keresztül juthatnak rendeltetési helyükre. Hozzátette, az eszközök felhasználásával kapcsolatban fel fog tenni kérdéseket, amelyek arra irányulnak majd, hogy az eszközök hol és milyen módon kerülnek felhasználásra. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban megismételte, soha nem lett volna szabad elkezdődnie, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindkét oldal, Oroszország és Ukrajna rossz helyzetértékelése vezetett a háborúhoz. Senki nem áll jól a harcokban, jegyezte meg Trump. A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentési intézkedés csomagot, amely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adó csökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Portfólió Budapest Economic Forum konferencián elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4+1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. A kormány a Széchenyi Kártya program likviditási hiteleinek kamatait is 3%-ra csökkentette, emellett 20 milliárd forintos kerettel újra meghirdetik a Demján Sándor programon belül a KKV-kat célzó 1+1 beruházás ösztönző támogatási programot. A kormány tervei között szerepel egy ötelemű kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedés csomag elfogadása, a mesterséges intelligencia elterjesztése, továbbá az energiafüggetlenség növelése akkumulátoros tárolórendszerek támogatásával. 30 felsőoktatási kollégiumot korszerűsítenek 317 millió forintból, mintegy 30 ezer kollégista életét téve komfortosabbá, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Vargalbajusz Örönika elmondta, a kollégisták 73%-a elégedett, de ahhoz, hogy ez így maradjon, szükséges, hogy korszerűbbé tegyék a mindennapjaikat. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában több órára kisütött a nap szinte mindenhol, záporeső helyenként továbbra is előfordulhat, a szél nagy területen felélénkült. A csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul ma délután, híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregély István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunk témája a mozgásterápia. Mikortól érdemes a szakember bevonása? Miért lehet káros a már sokat emlegetett képernyő használat? Hogyan segíti a mozgás az idegrendszer fejlődését? Mindezekre a kérdésekre választ ad Rózsa Babic Nóra, idegrendszeri fejlesztő, gyermek és ifjúsági preventor. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a mozgásterápiáról fogunk beszélgetni, és azon belül is arról, hogy mire is jó a mozgásterápia, mi is tulajdonképpen a mozgásterápia. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mozgásterápia nagyon fontos tisztázni, a nevéből adódóan nem a mozgással foglalkozik, illetve nem a mozgásnak a javítása a célja, hanem az idegrendszernek a fejlesztése. Ezt nagyon sokszor tapasztalom, hogy egy picit össze szokták keverni a szülők, és amikor mozgásterápia mint címszó felmerül, mindig mondják, hogy de hát az én gyerekem háromféle sportra jár, stb. Viszont a mozgásterápiában, vagy mozgásfejlesztésben a mozgás segítségével fejlesztjük az idegrendszert.
De tulajdonképpen maga a mozgás is nagyon hasznos a gyerekeknek, tehát a különféle mozgások is nagyon jók.
Természetesen igen, tehát hogy ez szuper, amikor egy gyerkőc nagyon szeret focizni, járni, úszni, karatézni, tehát hogy ez mind-mind a hasznára van, hogyha szabadidős sporttevékenységet végez. Viszont amikor valamilyen nehézség adódik, akár már óvodás, vagy esetleg később iskoláskorban, akkor azt a célzott mozgásfejlesztéssel tudjuk korrigálni, felülírni az esetlegesen rosszul berögzült idegrendszeri kapcsolatokat.
Mert hogy a mozgásfejlesztés hogyan kapcsolódik magához az agyi fejlesztéshez?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt a példát szoktam erre hozni, hogy ezt úgy kell elképzelni, a mozgás és az idegrendszer fejlődését, minthogyha egy cipzárnak a fogai kapcsolódnának össze, tehát gyakorlatilag már magzati korban elkezdődik a nagyon apró, eleinte alig észrevehető mozgás, és ugye ez nagy hatással van az idegrendszerre, és gyakorlatilag, minthogyha egy lépcsőn lépkednénk egyre fölfelé, illetve hát a cipzáros példát is, ahogy mondtam, a mozgás az mindig egy új idegi pályát alakít ki, és ez az új idegi pálya egy új mozgást tud, akár mozgástartományban, akár más minőségben új mozgást tud eredményezni, és gyakorlatilag így lépked felfelé ez a fejlődés a lépcsőfokokon. És hát ez a fejlődés, ez gyakorlatilag egész életünkön keresztül tart egyébként, bár tény is való, hogy gyermekkorban, illetve csecsemőkorban ez sokkal-sokkal intenzívebb.
Tehát, hogyha a fejlődési státuszokat nézzük, és ott a mozgásfejlődés a nagy mozgások tekintetében, ha ott akkor kimarad az egyik, kúszás, mászás, ugye szokták összefüggésbe hozni, hogy például a matematikai logika az ott sérülhet.
Igen, viszonylag ritkán fordul elő, hogy kimarad egy mozgás, de azért előfordul. Igazából itt, tehát nincs egyértelmű összefüggés a között, hogyha mondjuk az én gyerekem nem kúszott, akkor biztos, hogy mondok valamit, diszlexiás lesz. De ezek ilyen valószínűségek inkább. Tehát, hogy ha valamit kihagyott, nem kellő ideig csinált, akkor előfordulhat, hogy valami nehézsége adódik abból a későbbiek során.
Azt is olvastam, hogy egyébként ezek behozhatók, tehát, hogyha mondjuk a kúszás, mászás kimaradt, azt ugye később meg lehet tanítani ezt a mozdulatsort a gyereknek, és akkor azzal tulajdonképpen behozza ezt a fejlődést.
Igen, itt két dolgot szeretnék megemlíteni, ez abszolút így van. Az egyik, ennek a behozhatóságnak az oka, ez a neuroplaszticitás nevű jelenség. Ez azt jelenti, hogy az agyunk rugalmasan alkalmazkodik az új kihívásokhoz és körülményekhez, rugalmasan alakulnak ki új idegrendszeri kapcsolatok, illetve ha valamire már nincs szükség, akkor azok pedig leépülnek. De ez az oka például annak, hogy akár még egy idős ember is mondjuk meg tud tanulni egy új tévének a távirányítójának a használatával boldogulni. És akkor visszakapcsolódnék ugye a gyerekekhez, illetve magához a mozgásterápiához. Pontosan az a mozgásterápiának a lényege, hogy ezeket a csecsemőkori, kisgyermekkori mozgásokat nagyon pici lépésekre, nagyon pici elemekre lebontva újra tanítjuk a gyerekeknek, tehát ezúttal egy kontrollált és felügyelt és célzott módon, tehát ezáltal lesz lehetősége az agynak kiépíteni azokat az idegrendszeri kapcsolatokat, amelyek az adott időszakban esetleg nem úgy sikerültek.
Akkor tehát mire alkalmas a mozgásterápia? Milyen problémákat tudunk vele javítani?
Különvenném az óvodáskori és az iskoláskori problémákat, illetve inkább jeleknek nevezném ezeket, mert hogy sokkal-sokkal egyszerűbb megoldani a felmerülő nehézségeket, amikor még csak jelek vannak. Például óvodáskorban ilyen az, amikor nem képes végighallgatni egy mesét a gyerek. Vagy például nem szívesen rajzol, tehát magától sose veszi a kezébe a ceruzát, vagy például képtelen kivárni azt, hogy szóhoz jusson, tehát mindig beleszól a felnőtteknek vagy a szüleinek a beszélgetésébe, vagy például nincsen neki játéktevékenysége, tehát nem merül el a játékban, folyamatosan kapkod tevékenységtől tevékenységig, vagy például mozgásügyetlenség is ide kapcsolható, például nem tud megtanulni biciklizni. Tehát ezek az óvodáskori jelek. Ugye az óvodában azért még nincsenek olyan nagyon nagy elvárások, kevésbé vannak viszonyítási alapok, és a gyerekeknél igazából elég széles annak a skálája, hogy mi az, ami még normálisnak és elfogadottnak tekinthető. És iskoláskorban ugye ott már vannak elvárások, teljesítési kötelezettségek, meg kell tanulni, írni, olvasni, számolni, és ezáltal itt azért sokkal jobban kijönnek az esetleges elmaradások. Legtöbbször kisiskoláskorban szokott jelentkezni az, hogy valami félrecsúszott, nem simmel. Iskolás korban ilyen például az, amikor egy gyerek nehezen szótagol, ez például kifejezetten egy elsős, sőt első hónapokbeli probléma lehet, mert hogy például a szótagolás, a ritmusérzék az egy velünk született készség, és amikor például ugye tapsikolnak a gyerekek, hogy alma, akkor ha ezt egy gyerek nehezen veszi, vagy nem tudja esetleg még a bonyolultabb szavaknál is szétválasztani, akkor ez egy jelzésértékű dolog lehet. Az is nagyon figyelemfelkeltő, amikor lassan olvas, nehezen rakja össze a szótagokat, a kiolvasott szótagokat, esetleg betűcserék, betűtévesztések vannak. Írásnál például nem tud a sor közben maradni, mert nem tudja finoman formálni a kis betűket, ugye ezeket a finom icipici mozgásokat nem teljesen tudja kivitelezni. Ilyen iskoláskori jel lehet az is például, hogy kiszámíthatatlan a viselkedése, nagyon hektikus, dürohamok vannak, nagyon hisztis, szófogadatlan. Aztán például az is, hogy nem bír végigjátszani egy társas játékot, vagy nehezen tud megtanulni mondókát vagy verset. Tehát, hogy amikor nem tudja azt az elvárt szintet hozni, amit mondjuk egy normál idegrendszeri fejlődéssel bíró gyerek simán teljesít.
Most akkor nagyon résen kell lenni óvodáskorban, hogy milyen jeleket kell figyelni, és hogy egyébként ennek van egy határideje, tehát hogy mondjuk az óvoda utolsó évére már lehet, hogy ő ezt kinövi, vagy fejlődik annyira, hogy ez nem lesz meg. Tehát ott kell inkább résen lenni az utolsó évben?
Hát az utolsó évben egyértelműen, mert az azt eredményezi, ugye, hogy következő tanévben már kezdődik az iskola. Nagyon szerencsés az a gyerek, akinek van lehetősége az óvodás években ezt a fejlesztő folyamatot végigcsinálni, ugyanis én azt látom, hogy az iskolás gyerekek tényleg első osztálytól kezdve nagyon le vannak terhelve, elfáradnak. A nagy ovis szabadság után jön az iskolás rengeteg szabály, kötöttség, gyakorlatilag még tesi órán sem szabad játékról van szó, hanem arra kell futni, amerre a tanítónéni mondja. Tehát, hogy nagyon nagy kötöttségeket élnek meg, ez azért nehéz a gyerekeknek. És akkor még, hogyha emellé ugye bejön a sok feladat és kötelezettség mellé még egy ilyen tornás dolog is, azt azért úgy nehezen viselik, nehezen élik meg. Tehát sokkal könnyebb egyébként még a szülőnek is, én azt gondolom, hogyha ez óvodáskorban lezajlik ez a folyamat. És a másik szempont pedig az, hogy az iskolában gyakorlatilag szinte az első héttől kezdve sokasodnak a feladatok. Ugye mindig egymásra épülnek az új tananyagok, és az a gyerek, akinek mondjuk második osztályban, vagy ne adj Isten, felsőben derül ki, hogy idegrendszeri fejlesztésre van szüksége, annak egy kicsit úgy tűnhet, hogy sokkal több hátrányt kell ledolgoznia. Tehát nagyon-nagyon szerencsés az a felállás, amikor még iskola kezdés előtt van erre a fejlesztési folyamatra lehetőség, mert akkor a gyerek a teljes képességei repertoáriával a zsebében tudja elkezdeni ezeket a nagy kihívást jelentő feladatokat.
Nagyon sokszor hallani, főleg mostanában az elmúlt pár év, talán egy évtizedet is említhetek, de nagyon felgyorsult a technológiai fejlődés, és nagyon nagy összefüggésbe hozzák azzal, hogy a gyerekek ugye képernyőidőt kaptak. És ezt már nagyon nehezen lehet kiküszöbölni lehet, de most már egyre nehezebben. Összefüggésben áll tehát az idegrendszeri fejletlenség magával a képernyő használattal a gyerekeknél?
Hát ezt biztosan tudom mondani, hogy igen. Többek között már ott kezdődik, hogy a gyerekeknek, én azt gondolom, hogy már ritka, mint a fehér holló, ha a szülő még esti mesét olvas. És ugye ezt már a Vekerdi tanár úr is megmondta, hogy, illetve ő is véleményt alkotott erről, hogy amikor egy mesét, egy történetet készen kap az ember, és vizuálisan látja, az teljesen más idegi pályákat mozgat meg, illetve teljesen más idegi pályákat ki sem alakít, mint amikor mondjuk egy hallott mesét, élő beszéddel hallott mese következtében ugye a gyerek a saját fantáziáját, saját képi világát alakítja ki. Sőt, mondok még ehhez egy érdekességet, például az agyunkban máshol van a gépi hangnak a hangfeldolgozó központja, mint az élő hangnak. Szóval szerintem ez döbbenetes. Arról meg egyébként nem is beszélve, hogy a különböző játékok, amik telefonra, tabletre, számítógépre letölthetőek, ezek nem véletlen módon úgy vannak kialakítva, hogy a felhasználó vagy a játékos agyát úgy stimulálják, hogy olyan hormonális jutalmazó rendszeren keresztül folyamatosan egyre többet és többet akarjon játszani a gyerek, hogy amikor a szülő el akarja venni, hogy na, itt a játékidő vége, akkor a gyerekek, hát sokszor én is látom, meg mesélik nagyon sokszor a szülők, hogy gyakorlatilag ilyen dürohamot eredményez. Ezek mellett azt gondolom, hogy ma már ez a jelen, az, hogy okostelefonon intézünk mindent, hogy számítógépen dolgozunk, de hogy nagyon-nagyon fontos azt tudatosítani a gyerekekben, hogy az, hogy én mondjuk nyomkodom a telefonomat, az nem azt jelenti, hogy valami teljesen fölösleges dolgot csinálok, lehet, hogy éppen parkolójegyet veszek, vagy lehet, hogy éppen egy hivatalos e-mailre válaszolok. Tehát, hogy ez már tényleg a mindennapjaink része, abban van nagyon-nagyon nagy felelősségünk, hogy mekkora teret engedünk ezeknek a kütyüzéseknek. Sokszor látom egyébként, hogy nagyon szerencsés módon az iskolába is, a tanulásba is próbálják belevinni ezeket a modern eszközöket, tehát például a gyerekeknek inkább felsőben például PPT-t kell készíteni, ugye van számítástechnika óra, tehát hogy ezek nagyon is próbálják a gyerekeket arra nevelni, hogy lehet értelmes módon használni a számítástechnikai lehetőségeket. Sőt, adott esetben egyébként annak sem vagyok kifejezetten ellenére, hogy egy játékot, nem tudom, 5-10 perc alatt pici kikapcsolódásként lejátszunk. Csillag, a is apró betű, hogy ez igazából nem kikapcsolódás, mert ilyenkor nagyon is intenzíven dolgozik az agyunk, de minden esetben tudatosan meg kell szabni azt, hogy mettől meddig, hol a határ, mi az, ami már elég, mi az, ami már sok. És azt szoktam egyébként a szülőknek javasolni, hogy amikor azt látják, hogy kifejezetten nagyon intenzív érzelmi állapotba kerül a gyerek egy-egy játék kapcsán, egy-egy kütyüzés kapcsán, vagy alatt, vagy után, akkor azért nagyon érdemes felülbírálni azt, hogy mennyit, milyen játékkal, hogyan játszhat.
Hát igen, egyébként itt talán még az életkor az, ami a meghatározó, hiszen mondjuk egy iskolás korú gyereknek, akár egy általános iskola felsőt tekintve, neki már valahol az életébe benne kell legyen az infokommunikáció, viszont egy babának nincs szüksége arra, hogy képernyőt nézzen. És nyilván itt a felgyorsult világunkban ez az egyszerűbb megoldás, a kicsit könnyebbé tegyük a mindennapokat, és talán innen indítják a szakemberek is, hogy a babáknak a képernyő ideje az teljesen nulla kellene legyen.
Hát sőt, nem csak a babáknak, hanem egyébként kisgyermekkorban, tehát hogy ilyen 3-4 éves korig, mondjuk ez elég extrém példa így a mai tendenciákat figyelembe véve. Nagyon sok esetben egyébként tényleg sokkal egyszerűbb, hogy amíg az ember kitereget, nem tud figyelni a gyerekre, ugye 0-24 órában gyakorlatilag a baba pici korában otthon van vele általában az édesanyja, és akkor tényleg nagyon csábító lehet, hogy fú, hát akkor van 10-15 percem, de jó, kicsit szusszanhatok, mert hogy azért valóban nagyon igénybevevő az, hogy 0-24-ben hónapokon keresztül otthon legyen az édesanyja a gyermekével, de ezt nagyon érdemes figyelemmel és körültekintéssel kezelni.
Vegyünk akkor egy példát így a műsoridő vége felé, hogy egy kisgyermeket mondjuk magatartási gondokkal hoznak el önhöz. Mi az első lépés? Gondolom az anamnézis.
Így van. Én a komplex mozgásterápiával dolgozom, ezt Kulcsár Mihály név fejlesztette ki, de egyébként bármilyen módszerről is legyen szó. Az első és legfontosabb lépés, hogy egy felmérést veszek fel a gyerekkel. Ez több mint 50 féle szempont alapján vizsgál különböző idegrendszeri és kognitív tulajdonságokat, vagy teljesítményt. Itt abszolút ki lehet azt szűrni a vizsgálat eredménye alapján, hogy idegrendszeri területen érdemes keresgélni, vagy valamilyen kognitív fejlesztési folyamatra van szükség. Egy picit úgy magyaráznám meg ezt a kettőt, ugye a mozgás és idegrendszerről már beszéltünk az előbb, a kognitív rész viszont azokat a területeket érinti, amelyek megtanulhatóak és begyakorolhatóak. És hát azért legtöbbször kiszokott derülni, hogy idegrendszeri területen van tennivalónk. Az idegrendszeri fejlesztés, vagyis a mozgásfejlesztés, vagyis a mozgásterápia egyébként nagyszerűen hat a kognitív területekre is. Tehát, hogyha például egy gyerek nem tudta eddig megkülönböztetni a jobb és bal irányokat, mert hát miért is kellene igazából, tehát ez egy egyezményes dolog, hogy ott van a két kezem, egyformák, az egyiket mégis jobbnak hívjuk, a másikat meg balnak, de amikor az idegrendszeri területek fejlődnek és összehangoltabbá válnak, akkor ezek a kognitív tevékenységek is egyre jobban működnek, egyre jobb teljesítményekre lesz képes.
És akkor a magatartási zavaros gyereken tudunk ezzel segíteni?
Igen, abszolút lehet, tehát, hogy amikor például az önkontroll is, ha már ugye magatartási nehézségről vagy zavarról van szó, például az önkontroll funkciók, azok is ilyen idegrendszeri érettséghez vagy éretlenséghez köthetőek, és a legtöbb anyuka az első eredmények között erről szokott beszámolni, hogy nyugodtabbak lesznek a gyerekek, mert hogy a legátló funkciók, az önkontrollos funkciók, ezek minden esetben javulnak. Tehát tényleg nyugodtabb, összeszedettebb lesz a gyerek. És ugye a következő lépések, tehát hogy azért ez 3 hónap alatt elég szépen kiderül, hogy most valóban ez-e az a módszer, amivel érdemes dolgozni, vagy valamilyen más úton érdemes keresgélni, vagy elindulni.
Tehát ez a 3 hónap, ez mondjuk egy ilyen átlaga a terápiának magának?
Nem, sajnos nem, mert a 3 hónap inkább arra szolgál, hogy kiderüljön, hogy valóban működik-e, valóban van-e hatása az adott kisgyereknél ennek a módszernek, de maga egyébként a terápiás folyamat, az közel 1-1.5 év, erről beszélhetünk leginkább, és a fejlesztő folyamat pedig úgy néz ki, hogy minél gyakoribb inger szükséges az idegrendszernek ahhoz, hogy ezeket az esetlegesen rosszul berögzült kapcsolatokat ezúttal kontrollált körülmények között felül tudja írni. Tehát ez azt jelenti a gyakorlatban, a komplex mozgásterápiában például havonta van egy új gyakorlatsor, ez tartalmaz 6-12 fajta kis tornát vagy mozgást, és ezt minél gyakrabban otthon is, tehát heti 5-6 alkalmas rendszerességgel kell gyakorolni, pontosan azért, hogy esélye legyen az idegrendszernek felülírni ezeket a rosszul berögzült folyamatokat.
Itt akartam érdeklődni arról, hogy mennyire kell ugye a szülőnek ebben partnernek lennie.
Hát nagy mértékben, ugyanis a szülő az, aki otthon tudja segíteni a gyereket, főleg, hogyha kisgyerekről van szó. Néha kamaszok szoktak jönni. Náluk legtöbbször olyan nehézségek fordulnak elő, hogy nem tud tanulni, nem látja az összefüggéseket, aránytalanul sok időt tölt tanulással, és mégsem halad, és ugye a nagyobbaknál már sokkal egyszerűbb azt kivitelezni, hogy ők önmaguktól végig tornázzák azt a gyakorlatsort, de egy óvodás, kisiskolás gyermeknél, sőt még akár felső tagozatosnál is abszolút szükséges a szülőnek a támogató hozzáállása.
Most az jutott eszembe, hogy akkor tehát, hogyha az agyunk tulajdonképpen az életünk végéig képlékeny marad, és tudjuk formálni, akkor itt sincs felső határa annak, hogy meddig tud segíteni a gyerekeken? Tehát itt a kamasz korban is még?
Igen, nagyon szép eredményeket lehet elérni a kamaszokkal is, sőt, még felnőtt korban is nagyon alkalmas lehet ez a módszer, és előrevívő, például különböző idegi sérülések után. Tehát, hogy amikor olyan agyi történések vannak, amik esetleg visszafordíthatók, vagy kontrollálhatók, módosíthatók, akkor ott azért érdemes lehet egy próbát tenni. Nyilván nem minden esetben működik, de az előbb is beszéltük, az agyunk képlékeny, tehát hogy bizonyos funkciókat más agyi területek képesek jó esetben részben vagy teljesen átvenni, és ezt a lehetőséget kihasználva azért érdemes egy próbát adni a mozgásterápiának.
Nagyon izgalmas területről van szó, és szerintem nem csak bennem, hanem a hallgatókban is rengeteg kérdés maradt, úgyhogy várom vissza szeretettel. A műsoridőnk most véget ért, de köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Mai műsorunkban Rózsa Babic Nóra, idegrendszeri fejlesztő, gyermek és ifjúsági preventorral beszélgettünk a mozgásterápiáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Somogyi Márton és a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk témái. Ma új missziós korszak nyílik az egyház történetében. Leó pápa homíliája a missziós világ és a migránsok szentmiséjén. Az első helyen mindig az emberi méltóság álljon. A Szent Atya felhívásai a szentmise végén. Leó pápa levele Duka bíboroshoz a gdanszki jubileumi ünnepségekre. Ma új missziós korszak nyílik az egyház történetében. Leó pápa homíliája. A missziós világ és a migránsok szentmisőjén mondott homíliájában 14. Leó pápa örömmel jelentette ki Szent Péter sírjánál, hogy az egész egyház misszionárius. Arra buzdított, hogy folytassuk Krisztus művét a világ perifériáin, amelyeket időnként háború, igazságtalanság és szenvedés sújt. A migránsokat, akik az erőszak elől menekülnek, fogadjuk testvérként, karjainkat és szívünket megnyitva feléjük. Október 5-én vasárnap délelőtt 11 órakor 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter téren a missziós világ és a migránsok jubileuma alkalmából. A világ minden részéből érkezett több mint 40 ezer hívő számára, akiket az eső sem riasztott el a részvételtől. Kedves testvérek, ma ünnepeljük a missziós világ és a migránsok jubileumát.
Jubileo del mondo missionario,
kezdte homíliáját a pápa. Ez egy szép alkalom arra, hogy felelevenítsük magunkban a missziós hivatás tudatát, amely abból a vágyból fakad, hogy mindenkinek eljuttassuk az evangélium örömhírét és vigaszát, különösen azoknak, akik nehézségekkel küzdenek, akik megsebzett életet élnek. A Szent Egyhajt elsősorban migráns testvéreinkre gondolt, akiknek el kellett hagyniuk hazájukat, gyakran szeretteiket is hátrahagyva. Félelemmel és magánnyal teli éjszakákat éltek át, és saját bőrükön tapasztalták meg a diszkriminációt és az erőszakot. Azért vagyunk itt, mutatott rá szentbeszédében Leó pápa, mert Szent Péter apostol sírjánál mindannyiunknak örömmel kell kijelentenünk, hogy az egész egyház misszionárius. Idézett Ferenc pápa Evangélii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításából, miszerint sürgető szükség van rá, hogy az egyház ma kilépjen hirdetni az evangéliumot mindenkinek, mindenütt, minden alkalommal, halogatás, ellenkezés és félelem nélkül. A lélek elküld minket, hogy folytassuk Krisztus művét a világ peremvidékein, amelyeket olykor háború, igazságtalanság és szenvedés sújt. Ezekkel szemben ismét felhangzik az a kiáltás, amely a történelem során oly sokszor Istenhez emelkedett.
Perché, Signore, non intervieni?
Miért nem avatkozol be, Uram? Miért tűnsz távolinak? Ez a fájdalom kiáltás az imádság egy formája, amely az egész Szentírást áthatja, mondta a pápa, és idézte az első olvasmány Habakuk próféta könyvének szavait. Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Miért fedett fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Emlékeztetett rá, hogy 16. Benedek pápa, aki ezeket a kérdéseket Auschwitzban tett történelmi látogatása során gyűjtötte össze, egy katekézisében visszatért a témához, és kijelentette. Isten hallgat, és ez a csend feltépi az imádkozó lelkét, aki szüntelenül hív, de válasz nem talál. Isten olyan távolinak, olyan feledékenek, olyan távollevőnek tűnik. Az Úr válasza azonban megnyit bennünket a reményre, mutatott rá szentbeszédében Leó pápa, ismét utalva Habakuk profétára, aki leleplezi a látszólag uralkodó gonosz elkerülhetetlen erejét, azonban az Úr azt válaszolja neki, hogy mindennek egyszer vége lesz. Van egy határideje, mert az üdvösség eljön, és nem késlelkedik. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.
Mentre il giusto vivrà per la sua fede.
Van tehát egy új lehetőség az életre és az üdvösségre, amely a hitből fakad, mert a hit nem csak abban segít, hogy ellenálljunk a rossznak és kitartsunk a jó mellett, hanem átalakítja életünket annyira, hogy az üdvösség eszközévé váljon, amelyet Isten ma is meg akar valósítani a világban. Ahogy Jézus az evangéliumban mondja, ez egy szelíd erő, a hit nem kényszeríti rá magát senkire a hatalom eszközeivel, vagy rendkívüli módokon. Az evangéliumi szakasz szerint, ha hitünk olyan nagy, mint egy mustármag, Az is elegendő ahhoz, hogy hihetetlen dolgokat cselekedjünk, mert magában hordozza Isten szeretetének erejét, amely megnyitja az üdvösség útjait. Ez az üdvösség akkor valósul meg, amikor személyesen elkötelezzük magunkat, és evangéliumi együttérzéssel törődünk fele barátaink szenvedéseivel, folytatta homiliájában Leó pápa. Ez egy olyan üdvösség, amely csendben és látszólag eredménytelenül halad előre a mindennapi tettekben és szavakban, amelyek éppen úgy válnak valóságá, mint az a kis mag, amelyről Jézus beszél nekünk. Ez az üdvösség lassan növekszik, amikor haszontalan szolgákká válunk, vagyis amikor az evangélium és testvéreink szolgálatába állunk anélkül, hogy a saját érdekeinket keresnék, hanem csupán azért szolgálunk, hogy elvigyük a világba az Úr szeretetét.
L'amore del Signore.
A pápa arra buzdított, hogy újítsuk meg magunkban a misszionáriusi hivatás tüzét. Idézett Szent VI. Pál pápa 1971-ben a missziós világnapra írt üzenetéből. Ránk hárul a feladat, hogy az evangéliumot hirdessük az emberi történelemnek ebben a rendkívüli időszakában, egy valóban példátlan korban, amikor a korábban soha nem látott fejlődési csúcsokhoz szintén példátlan mennyiségű bizonytalanság és kétségbeesés is társul. Ma új missziós korszak nyílik az egyház történetében, hangsúlyozta a 14. Leó pápa. Ha sokáig a missziót az elindulással, a távoli, az evangéliumot még nem ismerő, vagy szegénységben élő országokba való utazással társítottuk, ma már a misszió határai nem földrajziak, mert a migránsok jönnek hozzánk a szegénység, a szenvedés miatt, a nagyobb remény iránti vágytól vezetve. Erről tanúskori sok migráns testvérünk története, az erőszak elől való menekülésük drámája, az őket kísérő szenvedés, a kudarctól való félelem, a veszélyes tengeri átkelés kockázata, fájdalmas és kétségbeesett kiáltásuk. A hajók, amelyek remélik, hogy biztonságos kikötőt találnak, és azok a szorongással és reménnyel teli szemek, amelyek szárazföldet keresnek, ahol partra szállhatnak, nem találkozhatnak hideg közömbösséggel, vagy a diszkrimináció megbélyegzésével. Nem annyira az elindulni a lényeg, hanem inkább a maradni, hogy befogadással, együttérzéssel és szolidaritással hirdessük Krisztust. Maradni anélkül, hogy individualizmuson kényelmébe menekülnénk, maradni, hogy szembenézünk azokkal, akik távoli, meggyötört földekről érkeznek, maradni, hogy karjainkat és szívünket megnyitva a testvéreinként fogadjuk őket,
accoglierli come fratelli,
vigaszt és reményt adva nekik. Sok férfi és női misszionárius, továbbá hívő és jószándékú személyek tevékenykednek a migránsok szolgálatában, egy új testvériség kultúrájának előmozdításában, a migráció témájában, túljutva a sztereotípiákon és előítéleteken. De ez az értékes szolgálat mindnyájunkat hív a saját lehetőségünk keretein belül. Ahogy Ferenc pápa is mondta, ez az az idő, amikor mindjártnak állandó missziós állapotba kell lépnünk, idézte ismét elődjét 14. Leó pápa, utalva a két nagy missziós elkötelezettség igényére, ami a missziós együttműködés és a missziós hivatás. A pápa mindenekelőtt azt kérte, hogy támogassuk az egyházak között megújult missziós együttműködést. Az ősi keresztény hagyományokkal rendelkező közösségekben, mint például a nyugati országokban, a világ déli részéről érkező számos fivér és nővér jelenlétét lehetőségnek kell tekinteni, és olyan cserefolyamatként kell kezelni, amely megújítja az egyház arcát, nyitottabb, élőbb és dinamikusabb kereszténységet kelt életre. Ugyanakkor minden misszionárius, aki más földekre távozik, arra kapott meghívást, hogy tisztelettel élje meg az általa megismert kultúrákat, és elvigye számukra az evangélium prófétai üzenetét. A pápa emlékeztetett a missziós hivatások szépségére és fontosságára, különösen az európai egyházhoz intézte szavait, Ma szükség van egy új missziós lendületre.
Un nuovo slancio missionario.
Világi hívekre, szerzetesekre és papokra, akik szolgálatukat a missziós területeken ajánlják fel, szükség van új javaslatokra és hivatás élményekre, amelyek képesek felébreszteni ezt a vágyat, különösen a fiatalokban. Ugyanakkor a világ déli közösségei arra kaptak meghívást, hogy gondosan mérlegeljék azoknak a hivatásbeli indítékait, akik szeretnének misszionáriusok lenni. Leó pápa szeretettel küldte áldását a helyi egyházak papságának, a misszionáriusoknak és azoknak, akik keresik missziós hivatásukat. A migránsokhoz pedig ezekkel a szavakkal fordult: mindig szívesen fogadunk benneteket. A tengerek és sivatagok, amelyeken átkeltek, a Szentírásban az üdvösség helyei, ahol Isten megjelent, hogy üdvözítse népét. Leó pápa azt kívánta, hogy találják meg Isten arcát a misszionáriusokban, akikkel találkozni fognak. Homiliája végén a Szentatya mindenkit Mária, fiának első misszionárius nője közben járására bízta, aki sietve halad Júdea hegyei felé, méhében hordozva Jézust,
portando Gesù in grembo,
szolgálva Erzsébetet. Mária nyújtsa nekünk támaszt, hogy mindannyian Krisztus országának, a szeretet, az igazság és a béke országának munkatársaivá váljunk. Az első helyen mindig az emberi méltóság álljon. A pápa felhívásai a Szentmise végén. Vasárnap délben a missziós világ és a migránsok jubileumi Szentmiséje végén Leó pápa üdvözölte a híveket és megköszönte nekik, hogy részt vettek az ünnepi szertartáson. Jó misszionáriusok vagytok, mert még az eső ellenére is eljöttetek. Köszönöm.
Ti anche sotto la pioggia. Grazie.
Jegyezte meg a Szentatya, majd ahogy szentbeszédében megállapította, ismét utalt rá, hogy az egész egyház misszionárius és egyben egy nagy nép, amely Isten országa felé halad. Ezen a napon a misszionárius és bevándorló fivérek és nővérek emlékeztetnek bennünket erre. De senkit sem szabad kényszeríteni az elindulásra, nem szabad kihasználni, vagy rosszul bánni vele azért, mert szükséget szenved, vagy azért, mert idegen, hangsúlyozta Leó pápa, arra buzítva, hogy mindig első helyen álljon az emberi méltóság. A Szentatya köszöntötte a zarándokokat, kiemelve a páviai egyházmegyéből érkezőket, akiket püspökük kísért el, valamint azokat a betlehemi fiatalokat, akik magukkal hozták a kinyilatkoztatás Szűz Máriájának szobrát. Leó pápa utalt rá, hogy szeptember 30-án kedden este erős földrengés sújtotta a Fülöp-szigetek központi térségét, különösen Cebu környékét és a szomszédos tartományokat. A pápa együtt érez a kedves Fülöp-szigeteki néppel, és imádkozik főleg azokért, akiket a leginkább sújtottak a földrengés következményei. Maradjunk egységben, és legyünk szolidárisak, Isten bevetít hitünkben, és égi édesanyja közbenjárásában, minden veszedelem idején, kérte a Szentatya. A pápa ezután aggodalmának adott hangot az antiszemita gyűlölet világméretű megjelenése miatt, amint az sajnos a néhány nappal ezelőtt történt manchesteri terrorista merénylet is mutatta. A gázai lakosság hatalmas szenvedése továbbra is mély fájdalommal tölti el. Felidézte, hogy ezekben az utóbbi órákban Közel-Kelet drámai helyzetében jelentős előrelépések történnek a béketárgyalásokat illetően. A pápa azt kívánja, hogy a lehető leggyorsabban érjék el a kívánt eredményeket. Arra kérte az illetékeseket, hogy kötelezzék el magukat a tárgyalások útján, függesszék fel az ellenségeskedést, és engedjék szabadon a túszokat. Mindenkit arra buzdított, hogy maradjunk együtt az imádságban, hogy a folyamatban lévő erőfeszítések véget vessenek a háborúnak, és elvezessenek bennünket az igazságos, tartós békéhez. Leó pápa levele Duka bíboroshoz a Danszki jubileumi ünnepségekre. Szeptember 4-én szombaton tették közé a Vatikánban Leó pápa latin nyelven írt levelét, amelyben Dominik Duka nyugalmazott prágai bíboros érseket bízza meg, hogy a Danszki érsesség jubileumi ünnepségeken legyen a Szentatya delegátusa. a Szentlélektől ihletve, aki szinte mint a levegő a tengeren, az egyház hajóját az örök üdvösség kikötőjébe vezeti, 100 évvel ezelőtt arra indította erődünket, 11. Piuszt, hogy az Universi Christi Fidelium Cura kezdeti pápai bullájával megalapítsa a Gdanszi egyházmegyét, amelyet Szent II. János Pál később a Totus Tuus Poloniae Populus kezdeti dokumentummal metropolita érsekséggé emelt. Mert a szeretett közösség, miközben alapítására emlékezik, ebben a szentében még ünnepélyesebben kívánja dicsérni az Urat számos jó téteményéért. E században fontos esemény történt ebben a térségben, amelyek egyaránt okoztak gyakorta fájdalmat és adtak reményt is az egész lengyel népnek, amelynek tagjait megbecsüléssel, a szabadság és a szolidaritás lelkületével töltötték el, ha azt valóban helyesen értelmezzük. Sok megpróbáltatás idején az itt élő keresztény hívők lelkét Szent Adalbert püspök és vértanú közbenjárása táplálta, aki dicsőségesen felajánlotta életét Krisztusért, miközben kifejtette evangelizációs küldetését. Ehhez társult apostoli szolgálatával és vigasztaló szavaival tiszteletre méltó elődünk Szent II. János Pál tanítása, aki 1987-ben és 1999-ben látogatta meg ezt a földet. Leó pápa hivatkozik Tadeusz Wojda Gdanszki metropolita érsek és a lengyel püspöki konferencia elnökének leveleire, amelyekből megtudta, hogy a Gdanszki jubileumi ünnepségek fő eseménye lesz az október 14-én bemutatott szentmise, amely egyúttal lezárja a megemlékezéseket a Gdanszki székesegyházban. Ezért helyénvalónak tűnt számunkra, szól a pápa levele, hogy figyelembe véve jel és közösség súlyát és fontosságát a püspök kérésére Doka bíboros jelöljük ki e feladatra, aki bennünket képvisel és az evangélium bölcsességével erősíti az egybegyűlt népet. Ezért a levelek erejénél fogva örömmel bízunk meg téged tiszteletre méltó testvérünk e rendkívüli küldetéssel, hogy ünnepélyesen celebráld a szent szertartásokat a mi nevünkben, továbbá arra tanítsad Isten népét, hogy hirdetni kell az evangéliumot, és tovább kell adni a keresztény szellemiséget, különösen otthon, hogy a család erős legyen Istenben, és hogy a nemzet ereje napról napra növekedjen. Leó pápa végül arra kéri Duka bíborost, hogy az ő nevében köszöntse majd az összes jelenlévő püspököt, a világi hatóságokat, a papokat, diákonusokat és a szerzeteseket, valamint a világi hívőket. Buzdítsa őket arra, hogy a mostani szentében tegyenek tanúságot a hit, remény és szeretet isteni erényeiről, valamint arról az őszinte szolidaritásról, amelyben ki-ki a másik terhét viseli Krisztus törvénye szerint, végül pedig a pápa arra kéri őt, hogy adja tovább az ő apostoli áldását mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Károly Omé. Három Mária ének. Kisasszony született. Mikor a bimbók aludni mentek, kinyitotta szemét egy gyermek. Széles térdén ringatta Anna, kicsi Mária édesanyja. Fiút akart, és mostan bánta, hogy ölében csak lány a lánya. De amint nézte, amint fogta, mellét egy kis kéz szorította, s mint eső után a napszárít, felszárította szempilláit. S mint kaptár zsongott a reménység táruló szívén, s szólott száján, olt még rózsát e kis ágacska, Dávid, száradó rózsafáján. Mária arca elpirult. Sötétkék éjjel, sárga szárnyal, angyal repült keletről délre. Hajnalvidékről délvidékre. Minden tolla bölcsesség fénye, felhőket bont a szárny csapása. Holdas körmű ujjával jelt írt Mária gyöngyház homlokára. Rózsaszín lett a csillagok képe, tátott szirmokba gyöngyes ő hult, s rózsaszín lett az egeknek széle, mert Mária arca elpirult. Mert rájuk nézett Mária. Gyökerükig fagytak a fák, az almafák, a körtefák, és elszáradtak a rózsafák. Tűzre kerültek országszerte, mint karcsú hindu asszonyok, kiket az uruk itt hagyott. De megsajnálta Mária, május csillagos édesanyja, a csontig sovány tüskefákat, s kivirultak a holttagok. S mert rájuk nézett Mária, illatuk is lett. Illatuk.
Károlyi Ami három Mária ének című versét Sárosi Kinga mondta el. Károlyi Ami Vörös Sándor felesége volt, értelmiségi családban nevelkedett, Budapesten magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett a Pázmányon, később Bécsben tanult. 40-ben első verseit Babits Mihály közölte a Nyugatban. Korai történetei mesék, például A kislány, aki fütyülni tudott, vagy verses képes könyv a Cili Cica kalandjai. Később is szívesen írt gyermekkönyveket, Vörös Sándorral közösen is. Lírája a harmadik ház című kötetében mutatta meg önálló arculatát. A kozmikus és mitológikus távlatot a mindennapi élet részleteinek megfigyelésével ellenpontozza, tömör, intellektuális stílusába játékos elemek keverednek. A Kulcsjuk lírával kezdődő korszakában új kötet kompozíciót alakított ki, a lírai montást, amely idézetekből, aforizmákból és reflexiókból, verses vagy prózai rövidebb, hosszabb szövegekből, ezek kombinációjából áll. Ugyanakkor nem szakít a költészet létértelmezésként, világmagyarázatként való felfogásával. Károlyi Ami Budapesten hunyt el 2003-ban.
A nap imája.
XIV. Leó pápa imája a különböző vallások együttműködéséért. Uram Jézus, Te, aki egy vagy a sokféleségben, és szeretettel tekintesz minden emberre, segíts bennünket, hogy testvérekként tekintsünk egymásra, akiket arra hívtál, hogy együtt éljünk, imádkozzunk, dolgozzunk és álmodjunk. Egy gyönyörű világban élünk, amely ugyanakkor mély megosztottságtól is szenved. Néha a vallások, ahelyett, hogy egyesítenének bennünket, nézeteink összeütközésének okává válnak. Add nekünk szent lelked erejét, hogy megtisztítsd a szívünket, hogy felismerjük, mi az, ami közös bennünk, és ebből kiindulva újra megtanuljunk odafigyelni egymásra, és együttműködni anélkül, hogy rombolnánk. A vallásokban a béke, az igazságosság és a testvériség kézzelfogható példái ösztönözzenek bennünket arra, hogy higgyünk abban, hogy különbségeink ellenére együtt élhetünk és munkálkodhatunk. A vallások ne fegyverek vagy falak legyenek, hanem inkább élő hidak és proféciák, amelyek hihetővé teszik a közjó álmát, az élet mellett állnak, táplálják a reményt, és az egység kovászául szolgálnak egy széttöredezett világban. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!